Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Boyer Károlynak, a Marosvásárhelyi Rádió műsorvezető szerkesztőjének a vendégei vagyunk. A rendelkezésünkre álló idő alatt a rádiós újságírás kulisszatitkaiba próbálunk betekintést engedni. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Boyer Károly, a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője. Jó korán kezdődött ez a rádiós munka, még ott a változás után közvetlenül.
Nos, hát az én történetem érdekes, akkoriban Csíkszeredában voltam, már kinevezett tanár, ami sosem voltam, szóval versenyvizsgáztam, a zeneiskolába is fölvettek. De egy olyan két hónap múlva megszólalt a telefonom Pávai István a vonal túlsó végén, mondván, hogy újra szervezzük a Marosvásárhelyi Rádiót, nem érdekelne. Hát ennél nagyobbat nekem nem lehetett mondani, hazakerülök Vásárhelyre 10-1 néhány év után. A rádióról persze nem sokat tudtam. Megérkeztem ide ősszel, meghallgatásra, de jellemző módon a Pionírházba mentem be véletlenül, amely egy hasonló tornyos épület itt pár tömbbel feljebb. Hát volt mit nevetniük rajtam a kollégáknak. Na hát elkezdtem dolgozni riporterként, sőt vezető riporterként is. Majd csak, hogy 91 elején versenyvizsgáztam, és február 1-én lettem alkalmazott és zenei szerkesztő. Persze itt elég hamar kiterjedt a tevékenységi területen, mindent rám bíztak. Még kívánság muzsika bemondó is voltam, gondolom a hallgatók még emlékeznek erre. De általában örömmel rádióztam, úgy élvezetből. Olyan szerencsés ember vagyok, hogy ez nem igaz. Nekem a hobbim egybeesik a kenyérkereső munkámmal.
Nem véletlenül lettél zeneszerkesztő, mert zenei végzettséged is van, és zenetanárként is ténykedtél.
Tulajdonképpen én 10 évet letanítottam nagyjából különböző helyeken helyettes tanárként, és a Zeneakadémián szerzett ismereteim azok rendkívül jól jöttek a rádióban is. Kellett komoly zenei műsorokat csinálni, ami az nem ártott egy-két dologgal tisztába lenni.
Hogy lehetett abban az időben rádiózni? Tehát 90 után vagyunk, amikor mindenki azt hitte, hogy most azt csinálunk, amit akarunk, itt a rádiónál azt csináltatok, amit akartatok, vagy azért csak megmondták 90-ben is, hogy körülbelül mit lehet és mit nem lehet?
Az a szerencse, hogy többnyire rendezett gondolkodású emberek jöttek itt össze, tehát mindenki tudta, hogy rend nélkül és komoly és szigorú rend nélkül hanyatt esik az egész dolog. Tehát az a műsorrács és műsorrend a szentség volt. És ennek a létrehozásában valamennyien közreműködtünk, de a betartásában is. Tehát amit közösen határoztunk, az kötelező érvényűvé vált. Ez a műsorszerkezet még ma is érezteti a hatását. Például a 11 órás adáskezdéskor mindig főhíradó van, meg 2 órakor. És általában zsigerileg érzi az ember, hogy ha betartjuk a műsorrendet, a hallgató is megszok bennünket.
Annak idején még pár óra volt a magyar adás, a kezdéskor 3-4 óra? Mert mikor én 95-ben ide kerültem, akkor lassan már 5 órás lett a magyar adás.
Hát az csak néhány hónapig tartott, ugye esetlegesen óránként vagy 2 óránként cseréltük a román és a magyar műsorrészeket. Alapvetően 11-től 2-ig és 4-től 6-ig mentünk hosszú-hosszú ideig a középhullámú sávokba.
Milyen volt riportereskedni? Mennyire volt ez új egy zenetanárnak?
Ez a helyzet, hogy én néprajzos is voltam, tehát hozzászoktam a mikrofonhoz és az emberekkel való dialógushoz. Itt annyiban különbözött, hogy napi feladat szerint kellett kérdezni, de hát engem általában érdekeltek az élet dolgai, szerettem belelátni.
Ki kellett menni terepre, vagy már akkor divatba jött a telefoninterjú?
Szó sem volt telefoninterjúról, hát az infrastruktúra az arra nem volt alkalmas. Ilyen 38-as sebességgel futó cellofán szalag volt az ilyen dolgokra előirányozva, hát legfeljebb a tudósításokra lehetett felhasználni, de hát a mai fülnek szerintem elviselhetetlen lenne ma már az a hangzás.
Mennyire szoktad meg a vágást? Mert már szóba jött, hogy szalagra dolgoztatok, és dolgoztunk még 2000-2001-ben is.
Nem volt az olyan nehéz. Ha megértetted, hogy miről van szó, akkor azt magát a kézi munkát meg lehetett hamar tanulni. Jellemző, hogy olyan régi szovjet magnókon vágtunk, amin nem láttad. Tehát szemmel elérhetetlen helyen történt a vágás, mert fordítva ment a szalag. Aki dolgozott rajta, tudja. de valami hipnotikus biztonsággal vágtunk, alig tévedtünk.
Ezek a mezmagnók voltak ilyen mosógép nagyságú, vagy még nagyobb zöld magnók, amin jobban lehetett vágni, mint a magyar STM magnókon, nem?
Lehet, hogy azért, mert ezt szoktuk megindulásból. Nem akarok igazságtalan lenni.
Szalag volt a kezdetekkor? Mert volt egy periódus ott a 90-es évek közepén, amikor nem igazán lehetett szallaghoz jutni, és akkor töröltünk le adásba ment anyagokat.
Sajnos az a kezdet-kezdetén is így volt. Akkoriban jött vissza Zsillaváról a törzs szallagtár. Na hát abból is elég sok mindent érdemes volt leselejtezni, mert közben megjelent lemezen CD-n. Tehát nem volt értelme cellofán szallagon tartani. Összeragasztották nekünk, és arra másoltuk a riportot.
Hová küldtek ki legelőször riportozni? Itt a városban, vagy messze kellett menni?
Hű, ez nagyon izgalmas történet volt. A hadrévi botrányhoz küldtek ki, gondolom erre mindenki emlékszik. Ez olyan 90 végén történt. Hát én most nem részletezem, miről volt ott szó, de félelmetes hangulat volt, és nem is volt olyan egyszerű belekapaszkodni a történésekbe, aztán ez is sikerült valahogy.
Mennyire voltak akkor kommunikatívak az emberek? Könnyen megnyíltak, könnyen lehetett őket interjúvolni, vagy még bennük volt az a félsz, hogy ja Istenem, ha most mondok valamit, ki tudja, mi vár majd rám?
Kérdezni kell tudni.
Na jó, de akármilyen témába kérdezhetsz, mert akkor is bennük van a félsz, nem? Főleg egy ilyen témánál.
A témának megfelelően kell kérdezni tudni.
Nagyon sok műsorod is volt az elmúlt 31 néhány évben. Ezeket kaptad, vagy ezeket te találtad ki, és próbáltad meghonosítani?
Is. Vannak olyan dolgok, amit Pávaival egyeztettünk. Aztán, mikor Pávai elment innen, nagyjából megörököltem az ő repertóriumát, és hosszú ideig vittem is a Pávai rovatait. Aztán persze, hogy találtam ki magam is mindenféle dolgot. Volt ott minden. Komoly zene, alapvetően néprajz, szokások. Ezt sikerült annyira fejleszteni, hogy a naptári évet, illetve az egyházi évet sikerült mindig körbejárni. Hát adventtől adventig ment a kör. A legkülönfélébb szokások felderítése volt a legizgalmasabb feladat. Hát ez úgy működött, hogy nekem valamilyen fogalmam volt ezekről, de meg kellett keresni, mert hangzóanyag kellett. És képzeld el, a 90-es évek vége fele még volt egy csomó élő adatközlőnk, aki látta saját szemével, vagy kisgyermekkorában járt lucázni, vagy hasonlók.
Igen, mert ott a 90-es évek elején, közepén próbálták feleleveníteni sok feledésbe merülő népszokást is, és akkor ott voltál te többek között, aki elment és rögzítette, és ma is hallhatjuk időnként.
Remélem, jól el vannak téve ezek az ügyek, mert megismételhetetlen dolgok a döntő többsége.
Luca napjához több népszokás is kapcsolódik. Bojér Károly összeállítása következik erről.
A decemberi asszonyi ünnepek közül nálunk talán a legjelentősebb Luca napja. Lányoknak, asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozniuk. Számos történet szól arról, hogyan büntette meg Luca azokat, akik szőni, fonni, varni vagy mosni merészeltek az ő napján. Luca büntetésből a fonóasszonyokhoz hajította az orsót, kóccá változtatta a fonalat, vagy bevarta a tyúkok tojókáját. Luca napján kezdik készíteni az úgynevezett Luca széket, melynek segítségével Karácsony bőtjén felismerték a boszorkányokat. Alig van olyan falunk, ahol ne ismernék a Luca székéről szóló történeteket. A Luca szék készítője minden nap dolgozik egy keveset rajta úgy, hogy az éppen karácsony estéjére készüljön el. Akkor elmegy az éjféli misére, föláll a székre, és ott megismeri a falu boszorkányait, mert azok ilyenkor szarvat hordanak. Utána azonban sürgősen menekülni kezd, és egyenesen haza, különben széttépnék a boszorkányok. Még a legjobb, ha mákot szór el az úton, mert a boszorkányok kötelesek a mákot felszedni, így a szék készítője megmenekül tőlük. Valahol igen mélyen a legidősebbek emlékei között ma is létezik a Luca napi köszöntés, a kotyolás Székelyföldön. Luca napján már a hajnali órákban megindulnak a fiúk, úgy 10-12 évesek, 3-4 egy csoportban. Sokszor 10 csoport is járja a falut. Egy-egy kötek szalmát visznek magukkal, majd arra kuporodnak. Megérkeznek tehát a lucázók, és bekopognak az ajtón.
Szabad lucázni!
Szabad!
Luca, Luca, kicskony, tojanak a szívtyúk, lúgyúk, ürűsek legyenek, fájszíjek, furajúk, úgy megállnak a helyébe, mint egy szalfa a tömibe. Annyi fényleg legyen, mint az égen a csillag, annyi tojások legyen, mint a földön a kavics, annyi sírtyúk legyen, mint a kutba a víz, olyan vastag szalonnájuk legyen, mint a mestergerenda, olyan hosszú kalmászok legyen, mint a falósza. Luca, Luca, kicskony, tojanak a szívtyúk, lúgyúk.
Hát azt kiadtad, hogy kártyák anyának akkora foga legyen, mint a törekhúzó a grábló.
Még azt is kiadtad, hogy a kártyák anyának akkora csöcsö legyen, mint a bunyogó a korzó.
Poér Károly Luca napi összeállítása hangzott el.
Ezeket hol gyűjtötted? Főleg a Székelyföldön, vagy Szórványba is mentetek?
Na most alapvetően ott dolgoztunk, ahova elért az adásunk. Ez hál' Istennek ma már nincs így, de akkor van eléggé betartottát. Tehát ilyen Csík, Gyergyó, Háromszék, Marosszék, udvarhelyen nem hallatszottunk, azért oda még elmenegettünk, de keveset. Tehát meghatározta a hatósugara az adóinknak azt a területet, ahol dolgozunk. A Szorványba elmentünk természetesen, senki sem akadályozta meg. Csupán a munka beosztásunk természete, tehát nagyon messze volt Moldvába elmenni. Oda több napra kellett tervezni, és több nap csak ritkán volt egymás után.
Hát elég volt Csepsi-Szentgyörgyig elmenni, oda is legalább 3 napot kellett menni, már jövet menet.
Hát igen, az akkori autóparkunkkal ezt, aki érte, az tudja, hogy így volt.
És olyanok voltak az útak is, gondolom.
Mondjuk, hát nagy különbség nem volt.
Hogy emlékszel vissza ezekre a terepezésekre? Mert bizonyára egy idő után már családtagokhoz is mentetek, tehát ismertek a rádióból titeket.
Mindenképpen nagyon szerettem így az egyszerű emberek között lenni, beszélgetni velük, nem csak a kiadott feladat mentén. És akkor megszülettek ezek a Magnus történelem műfajába tartozó anyagaim. Mesélje csak el, hogy hogy volt, amikor gyermek volt, mindegy, hogy mire emlékszik. Nos, azt rögzítettem, hogy egy bizonyos rendszerbe foglaltam, majd visszatértem a régi tanulmányaimban meghatározott koreográfiára, amikor kérdőíveket alkottunk meg, és akkor azok mentén sokkal átfogóbban lehetett a információ mozgását követni adatközlőről, tájegységről, tájegységre.
A néprajzos múlt, ez jól jött ilyenkor?
Kimondottan, tehát az ott megtanult munkamódszerek az valahogy még rá segített a riporteri munkamódszerekre. Nos hát, a Zeneakadémián ugye nem tanítanak riporterkedést, de olyan szerencsém volt, hogy bekerültem a Kossuth Rádió krónikájának egy oktatási programjába. Ez jó hosszú ideig tartott, úgy negyed évente jártunk fel, és ott kiváló embereknél sikerült tanulni. Havel József volt a mesterünk, ő szegény azóta már meghalt, de egészen kiváló oktatómestereink voltak és kollégáink. Hát, hogy is mondjam, ott új gyakorlat volt egy ilyet megcsinálni, miután 2-3 elmagyarázták, hogy hogyan kell. Elmondok egy esetet. Megérkeztem a Kossuth Rádióhoz fiatal ilyet nyusziként gyakornoknak. Na, megérkezem reggel, számba vettek, ott többen voltunk mindenhonnan, Újvidékről, Kárpátaljáról, Felvidékről, ott álltam a többiek között. Rám bök a mester az ujjával, nem ész a Ferihegyre, jön az államfő. Jó, hát Ferihegy és államfő, ezek ilyen távoli fogalmak voltak nekem, de elkezdett berregni egy kis csengő az agyamban. Lent várt egy zsiguli, az kivitt a Ferihegyre, és ott már tudtam, hogy mi a teendő, megkerestem a sajtósokat, és beálltam közéjük, pár szóval elmondtam, hogy ez vagyok, ezért küldtek, na gyere. És akkor természetesen sikerült anyagot készíteni, még az államfővel is. Megyek vissza, megnéz a mester így felülről. Anyag van, mondom, igen, mester. Na, akkor jöhetsz holnap is. Teljesen világos volt a vészcsengőnek a szerepe, ez szakító próba volt. Ha nem vagy arra alkalmas, hogy feltaláld magad, menj haza. Ez volt az üzenet.
A Magyar Rádiónál akkor más módszerekkel dolgoztak, mint itt Marosvásárhelyen?
Na jó, hát ott majdnem 100 múltja volt ennek a munkának, egy nyilvánvaló volt, mire építkezni, és akkoriban ott már egy évtizede volt sajtós képzés, annak keretében rádió, tévé. Ez nálunk csak jóval később alakult ki. Tehát a képzett szakemberek ott nem mentek olyan ritkaság számba, volt kitől tanulni. Az is tanulás volt, ha beálltam valaki mögé, és figyeltem, hogy hogy vág, mit vág.
A sajtósuliban megtanítják például, hogy mi a hír. Erre értettem a kérdést, de minden szerkesztőségben azért másképp kell megírni egy hírt, másképp kell felolvasni azt a hírt, vagy szerkeszteni. Úgyhogy volt-e olyan jellegzetes kosutós, ami csak rájuk jellemző?
Természetesen, hát nagyon vigyáztak az arculat egyediségére, ez többször el is hangzott, hogy mi a hír, azt elég hamar, és nem nagyon kesztyűskézzel magyarázták meg, hogy ez nem az, amit te leadtál. Na látod, hogy így kell ezt megcsinálni. És rendben volt, úgy csináltam.
Itt Marosvásárhelyen valamit meg lehetett honosítani abból, amit ott kint tanultál?
Természetesen, a munkamódszert mindenképpen, és a szövegek tömör fogalmazásának ezt a módszertanát. Hát ezt nem tanítják sehol, a sajtóegyetemen igen, de az akkoriban ugye nem volt. Hát megtanultuk az alapfogalmakat, és elkezdtük gyakorolni, és bejött.
Van olyan műsor, vagy van olyan sajtós munka, amit még nem próbáltál ki? Mert a híradózástól a műsorvezetésig, a zeneszerkesztésig szerintem mindent úgy végigjártál.
Még Borbé Melinda főszerkesztősége idején egymás kedvenc bemondó partnerei voltunk a hírműsorba. Sőt, elég gyakran rám bízta a hírek összeszedését és megfogalmazását. Később ilyen természetű megbízatásokat Vári Mariannától is kaptam, a hírosztály akkori vezetőjétől. Tehát nem olyan nagyon sokat és nem hivatásszerűen, de hírekkel is foglalkoztam.
Annak idején nagyon nehéz lehetett. Miből informálódtatok? Újságokból, vagy rádiót hallgattatok, vagy hogy oldottátok meg?
Mindent hallgattunk és mindent olvastunk. Nem nagyon volt más. Az internet még bizonyára fel volt találva, de nálunk fele nem. Tehát egy kicsit durva volt, hogy például a Kossuth Rádió adását kellett hallgatni és abból dokumentálódni. Volt még egy kollégánk, aki egyenesen fel is vette szallagra, majd azt írta le, amit fölvett. Nem tudok mit mondani, nem nagyon volt más módszer.
A Román Rádiót, az Anyarádiót hallgattátok?
Természetesen a helyi híreket muszáj volt tudni. A Bukaresti Rádió Magyar adását is figyeltük, mert ők mégiscsak közelebb voltak ugye a központi eseményekhez. Nyilvánvalóan a Kossuth Rádiót, a külpolitikáért, és amit értünk.
Szabad Európát, és az 93. októberéig még fogható volt.
Természetesen ahhoz már hozzászoktunk az előző években, hogy figyeljünk rá, de akkoriban már nem azt a tónust ütötte meg, mint 90 előtt, tehát meghallgattam, de érzékeltem, hogy itt most már egyébről van szó.
Kevesen voltatok akkor, és most is kevesen vagyunk az adás időhöz képest. Hogy volt akkor a munkabeosztásotok? Tudtad, hogy melyik nap vagy műsorvezető, és mikor mehetsz terepre, vagy ez hogy volt?
Ezt mindig leosztottuk hétről hétre, ez úgy működik ma is. Mindenesetre azt el kell mondanom, annék, hogy számokat mondanék, vagy számokat rögzítenék. Hát az 5 órás adáshoz elméletileg többen voltunk, mint ma 24 óráshoz. És úgy, hogy az egységnyi munka mennyiség akkoriban lényegesen kevesebb volt, és lényegesen több emberre leosztva.
Tartalmilag azért nagyon tömör kellett legyen az az 5 óra, nem?
Hát a rovat akkor is rovat volt, annak volt egy időtartama, attól pont úgy nem lehetett eltérni, mint manapság. Híradás nem volt olyan szaporán, mint most, de a pontos időjelzéseket azért betartottuk, tehát az az órás falat már megvolt.
Harangszó volt 90-től már a rádióban?
Azzal kezdődött, természetesen.
Ezt a Kossuth Rádió mintájára vettétek át, vagy úgy éreztétek, hogy magyar nyelvterületen 12 órakor illik harangozni?
Is. Más rádió is harangozik, és nekünk külön jelentőség van annak a déli harangszónak. Aki nem tudná miért, nézze meg a lexikonban, ki volt Hunyadi János.
Amikor én 95-ben idejöttem a Marosvásárhelyi Rádióhoz, lassan már kialakult az, hogy kinek melyik napja van, délelőttje vagy délutánja. Ha jól emlékszem, a tiéd a csütörtök délelőtt volt, az a 2 óra. Milyen rovatokat sugároztatok akkor, ami úgy inkább a szívedhez közel áll?
Legelőször is úgy volt, ilyen tipikus közszolgálati műsorrács volt, volt abban minden, agronómiától az operettig, és ez elég rendben mentett héti, egy heti áttekintésben kellett ezt látni. Az egy hét alatt mindenre sor került valahogy, de az egyes adásnapon belül is igyekeztünk ezt úgy jól színesen tenni. Na jó, hát ez egy picit most már kiment divatból ez az elv. A délutáni műsorok viszont sokkal profibbak voltak, ott a szakrovatok mentek, ott arról volt szó egy órán keresztül. Pedagógiáról, jogról, tudományokról. Így kialakult a réteg hallgatóság is, amiből ma is élünk tulajdonképpen. Megszokták, hogy pénteken 3 órakor ez van.
te ritkán vezettél magadra műsort. Én, ha jól emlékszem, mindig párban vezetted. Ez hogy alakult ki? Killár Katival, vagy más társbemondókkal? Ez is a véletlen műve, vagy ez tudatos volt?
Killár Katival, korábbi Kovács Katival, hát öröm volt dolgozni. Az egy csodálatos munkatárs volt, úgy sajnálom, hogy ilyen hirtelen elment. Tulajdonképpen az ő varázslatos egyénisége miatt végeztem még a Kívánság zenefelolvasást is vele. Itt több gyakornok előfordult, ki több, ki kevesebb ideig dolgozott velünk. Hát nem nagyon maradtak meg, mert nagyon sok volt a munka, és nem túlságosan bőkezű a javadalmazás, de hát ez mindenütt így van, ez a rádió specifikuma. Sok jó munkatársunk fordult itt meg, mindenkire örömmel emlékszem. Van, aki visszajön, visszajár, van olyan is, akiből munkatárs lett. Mindenre van itt példa. Te is ilyen voltál.
Én is csak úgy becsöppent a rádióba, aztán itt ragadtam 26 és fél évig.
Te is betévedtél a Pionírházba?
Nem, én tudtam, hogy hol a Vásárhelyi rádió, tiszta véletlenül.
Na hát látod, ez a különbség. Hát hogy is mondjam, tettük, vettük, de valamilyen közös akarattal, olyan közös elképzeléssel, de az szentségi is vált. Jó volt az úgy. Nagyon sokféle ember volt akkoriban is itt. Nem mondom, ez nem egy galambduc volt, ez egy szerkesztőség volt. Volt itt minden csatározás, voltak mindenféle erővonalak szét és össze, de azzal együtt is lehetett dolgozni, tehát dolgoztunk úgy, mint ma.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mi is tulajdonképpen a vízkereszt?
A római egyház Epifania Domini, vagyis az Úr megjelenése névvel e napon tartott ünnepe. A keleti keresztények e napon Krisztus születését ünneplik, nyugaton Jézus megkereszteléséről és első csodatételéről való megemlékezés került előtérbe. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon szentelték a vizet. Innen ered az ünnep magyar elnevezése is.
A templomban megszentelt vízből, melynek a nép különösen erős varázserőt tulajdonított, minden család vitt magával haza. A szentelt vízzel kapcsolatos hiedelmeket különben az egyház is erősítette. Az 1499. évi boroszlói szertartáskönyv szerint a szentelt víz használ a dögvész, a méreg, sőt a béka és a mérges férgek ellen is. Amennyiben igazi pap szenteli, úgy egész évben nem romlik meg.
A víz, illetve a tömjén szentelése körüli szokásokból alakult ki később a házszentelés, amelyre már Mátyás király korából van írásos emlékünk. A plébános ezen a napon látogatta meg híveit, beszentelve a házat, számba vette a házbelieket, és beszedte a lélekpénzt. Protestáns vidékeken a házszentelés tiltásával is találkozunk. A gömöri esperes az 1604-ben végzett vizitációja alkalmával meghagyta.
Epifánia napján ne járjon a lelkész feszülettel az utcán, mert ez botrányos, hanem egyezkedjék inkább híveivel, hogy ezen szertartás nélkül is adják meg, amit ilyenkor adni szokás.
A római katolikus falvakban a pappal együtt ment a kántor, két minisztráns, no meg az egyház fia, aki a pénzt és az adományokat gyűjtötte be. A szentelés után a lelkésznek le kellett ülnie a házban, hogy a tyúkok ez évben is kotyoljanak.
Amikor a pap elment, a gazda a helyére ült, majd kiseperték a pitvart, hogy a lány még az idén férhez menjen, illetve a legény megházasodjék. Csíkban a papot a házszentelés befejeztével égő gyertyával kísérték ki a házból, hogy nagyobb legyen a kender.
Az is szokásban volt, hogy a lány a házszentelés előtt levette a nyakából a gyöngyöt, és a küszöb mellett a szőnyeg alá dugta, ahol a pap átlépte. Ezt a gyöngyöt este a párnája alá tette, mert azt tartották, megálmodja akkor, hogy ki lesz a jövendőbelije.
Íme, kedves hallgatóink, az a néhány magyar népszokás, illetve hiedelem, amely a vízkereszt ünnepe körül alakult ki.
Amikor Tóth Bélával készült az interjú, mindig azt mondja, hogy számára egy nagy család volt, legalábbis egy ideig. A 90-es évek elején te is még egy ilyen nagy családba csöppentél be, vagy akkor már azért nem volt ez olyan igazi család?
Tudd meg, hogy akkor egy olyan újra felfedezett család volt, egy teljesen más emberfajta került idebe, és csak ugyan volt egy ilyen nagyon kemény bajtársiasság, szolidaritás. Ezt mi tagadás a közös bulik hangulatából is lehetett érezni. Akkoriban ez úgy meghatározta és homogenizálta is, és összehozta az embereket. De nem úgy, hanem ember közelbe, mert a munka az munka volt.
Mi volt a titka, hogy akkor jobban össze lehetett úgy haverkedni, meg családiasabb volt a légkör, mint mondjuk most?
Hát legelőször is néhány évtizeddel fiatalabbak voltunk, és talán nem volt ilyen nehéz az élet. Tehát a napi élet gondjai sokszorodtak fel, kinek van kedve bulizni, mikor nem tudja, hogy miből fizeti be a részletét például. Meg így tovább. Tehát maga az élet változott, meg nem a rádió.
Az életed mennyire változott meg, hogy rádiós lettél?
Természetesen a munka nagyjából meghatározta a napi életritmust. Meg, hogy is mondjam, ez nem volt egy kötött munkahely akkoriban se, nem 8-tól 4-ig tartott. Már jó korán feloldották ezt a munkaidei kötöttséget, és mindenki nagyjából akkor jött be, amikor kellett. Na de hát ez azt jelenti, hogy voltak 2 órás munkanapok, és voltak 16 órás munkanapok is. Olyan is volt, hogy éjjel készítettük a felvételt, mert idő sem volt, az emberek sem értek rá, színészekkel dolgoztam például, na meg az utca zajt is valahogy ki kellett kerülni. Bejöttünk este, hazamentünk reggel.
És zeneszerkesztőként bizonyára a koncerteket azt is este tudtad felvenni, vagy éjbe nyúlóan?
Hát ezt én kevésbé csináltam, ez Borbély Zoli bácsi reszortja volt. Ő már úgy erősen belehelyezkedett abba a világban, ott a külön kis laboratórium a Kultúrpalotában. Ott voltak felszerelve a készülékek, és mit mondjak, csodálatos felvételeket készített. Ma is messze kiemelkedik a összes többi közül.
Mivel vettetek fel a 90-es évekbe?
Szalagos riportmagnóval kezdtem, aztán jöttek a kazettások, de abból már zseniális néhány darab volt. Volt egy 3 motoros, 3 fejes Sony-m. Valami elképesztő, az hosszú ideig használtam, ugye emlékszem 98-ban adtam le, mert jött a minidisk. Azt nem szerettük, bizonytalan volt a készülék is, és maga az anyag is, az a kis floppy-szerűség. Néha úgy jöttem vissza, hogy nem volt rajta semmi.
Nem vagy egyedül, én is jöttem vissza úgy a székely-peteki falu műsorról, hogy 3-szor vettem fel, és alig tudtam a 3 felvételből készíteni egy 30 perces műsort, de hamar ki is ment divatból ez a minidisk.
Ez egy hibás zsákutcája volt a Sony-nak, úgy tudom. De az tény, hogy a gépek eltűntek, és maga az anyag is. Jött helyett a digitális rögzítés, amit ma is használunk, egyszerűen kártyára. Ez volt a logikus jövője.
És ma digitálisan is vágjuk a műsorokat, szerkesztjük, az adásvezető is digitális. Mennyivel jobb ez, mint a másik?
De el ne felejtsd, hogy a digitális vágóprogramokban a vágás ikonja egy olló.
Így van, ollóval vágunk gyakorlatilag, igen.
Azzal finom célzás arra, hogy ezt ollóval kellett megtanulni, uraim.
Mennyivel jobb ez a adás lebonyolító, meg a digitális szerkesztés, mint az analóg?
Hát lényegesen jobb, nyilvánvaló, nem véletlenül terjedt el világszerte, és több időm van magára a műsorra gondolni, arra koncentrálni. A számítógépek elvégzik azt, amivel rengeteget mötyörögtünk, gondolj csak rá, mikor réges-régi görbe betűjű írógépeken kalapáltuk le egy fél óra alatt azt, amit most 2 perc alatt elvégzek, és így tovább.
Volt-e olyan élményed, amikor szalagon vágtál, hogy ledobtál egy szalagdarabot, és arra szükség lett volna még, és akkor vértizadtál, hogy kikeresd a szemetes kosárból, vagy a szalagos kosárból?
Sosem dobtam a földre vagy a kosárba. Ott sorakoztak szépen az asztal sarkán.
Jó volt a módszered, mert legtöbben úgy dolgoztunk, hogy amit kivágtunk, azt dobtuk egy kosárba.
Nem volt az jó módszer, mert elég gyakran vissza kellett tenni azt a darabot. Különösen az első időkben. Aztán nem mondom, miután berutinírozódott az ember, akkor az a vágás az 90%-ig biztos volt.
Néhány régi felvételedet felfedeztem a szalagtárban, és én látom, hogy azért többé-kevésbé jó minőségű szalagaid voltak. Tehát ezt tudtad megoldani. Mert jó, vannak olyan tódott-fódott szalagos felvételeid is, de azért neked a zeneszerkesztőként adtak új szalagokat is?
Inkább talán a hangfelvevőm volt akkoriban már jó. Mint zeneszerkesztő egy jobb bacskát kaptam, nem ilyen szappantartóval kellett járni, hanem kaptam egy nagyon komoly félprofi kazettást. Na hát ezzel el lehetett érni egy olyan minőséget, majdnem ma is vállalható hangminőséget. Na és persze vigyáztam a feldolgozásra. Szépen beállítottam azt a keverőt, amikor át kellett másolni, meg stb. Tehát gondot fordítottam rá, talán ezért szól egy picit jobban az átlagosnál.
1945. szeptember 26-án, azaz 67 évvel ezelőtt, ezen a napon hunyt el New Yorkban Bartók Béla, a legnagyobb magyar, egyben a minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője és népdalgyűjtője. Bartók Béla pozsonyi gimnazista évei után 1899-ben került Budapestre a Zeneakadémiára. Itt ismerkedett meg Kodály Zoltánnal, akivel életre szóló, szoros szakmai és baráti kapcsolata alakult ki. Bartók Béla egyszerre volt tökéletes népzenekutató, zenetanár, zongorista és zeneszerző is. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzatok ötvözetéből alakult ki. Bartók rendszeresen kutatott, illetve turnézott külföldön. 1924-ben kutatásai eredményeiről sikeres könyvet adott ki, a Magyar Népdal címmel. 1934-től Kodály Zoltánnal együtt a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott egy népzenei kiadvány összeállításán. A háború miatt Bartók 1940-ben feleségével együtt Amerikába menekült, mire a keserves, sikertelen és gyakran munkanélküli külföldi évek után újra fellendült volna karrierje, egészségi állapota megromlott. Új hazájában, Amerikában hunyt el.
Nagyon sokat jártál vidékre is többek között. Van különbség vidék és városi alany között? Vagy ahogy mondtad az elején, kérdezni tudni kell.
Alapvető különbség van, a társadalmi berendezkedettség eleve meghatározza az ott élő emberek úgynevezett kollektív tudatát. Olyan érdekes, a rendtartó Székelyfaluról olvastam valahol. Na, csodálatos ez a jelző, ezt valószínűleg a szerző találta ki. Ott évszázados rend szerint dübörög az élet. A nehéz élet, mert nem tréfa dolog volt ökörrel földet művelni, és olyanok is vannak, jól tudod, mert ezzel foglalkozol, hogy ma is itt tart. Na most érdekes, hogy ennek megfelelően alakultak az emlékek is. Tehát jobban megbecsülték a ritka ünnepi alkalmakat, a ritka pihenőket, hiszen nehéz, kemény munkával telt az élet, és akkor természetesen mélyebben bevésődött egy-egy ilyen, mondjuk lucanapi tréfálkozás, vagy a karácsony este. Tehát lényegesen több minden kerül elő a természetes közegben élő emberektől.
Azok a kollégák, akik még 85 előtt is rádióztak, azt mondják, hogy ünnepnap volt, amikor a rádió megjelent valahol. Te is ezt érzékelted? Ha kimentél terepre, akkor ünnep volt az, hogy megjelent a Marosvásárhelyi rádió riportere?
Én személyesen igyekeztem ezt hárítani, mert itt a munkáról volt szó, nem arról, hogy most itt a rádió. Azt majd értékelje a rádió adásból, hogy mi a rádió.
Ezt azért kérdeztem, mert ma azért én úgy érzem, hogy annyira megszokták, hogy akármerre néznek, valahol van egy sajtós. De akkoriban nem hányódott minden utca sarkán egy újságíró.
Hát akkoriban ez másként működött, ugye. Egész Székelyföldön ez a két középhullámú frekvencia volt, a Bukarest és a Marosvásárhelyi rádió. Most van legalább 30 rádióadó, csak Csíkba. Tehát nyilvánvalóan megoszlik a figyelem, megoszlik a közönség, de azt többen is tapasztaltuk, te magad is, hogy még mindig elég nagy figyelem övezi a munkánkat. Tehát a Marosvásárhelyi Rádió közszolgálati jellege még mindig versenyképes.
Te is abban a szerencsés helyzetben vagy, mint sok kollega, hogyha elmennek nyugdíjba, vagy elmegy valaki a rádiótól, akkor örököljük a műsorokat. Legutóbb örököltél Hitvilágot is, meg egy csomó mást is. Mennyire nehéz belerázódni egy új feladatba? Mennyi idő kell neked? Mert azért rutinod van, tapasztalatod van, kérdezni tudsz.
Akkorban például a vallási műsorokat is megosztottuk egymás között Pávaival, ő is csinálta. Én is, tehát nem belecsöppentem. Én úgy párhuzamosan mellette voltam, mindig készítettünk igehirdetést, ha eljártunk terepre. Akkor a vallásos egyházi ünnepeket azt elkészítettük mi magunk, gyűjtések meg dokumentálódás alapján. Tehát tulajdonképpen rendben volt. Erdély felekezeti megosztottságát és felosztottságát jól ismertem. És személyesen is egy csomó lelkipásztor, tehát nem volt olyan nagy ügy.
Faluműsort is készítettél hosszú éveken keresztül. Mennyire volt ez szíved csücske? Mert végül is, ha elmentél egy faluba, ott nagyon sok műsort lehetett készíteni, még ezen kívül is.
Hát alapvetően meghatározta a falun készült munkáimat. Érdekes, hogy inkább ilyen agronómiai műsorok voltak azok ezelőtt. Egy kicsit eltaszítottam a szociológia és a történelem fele. Hát Orbán Balázssal kezdtem például. Úgy látom, te is átvetted ezt a munkamódszert.
Hát igen, mert végül is, ami jellemző egy falura, jó, hogyha belefér abba a fél órába, 45 percbe.
Persze, mert a földművelősről olyan embereknek beszélni, akik ebből élnek, szerintem időpocséklás. Lássam, hogy élnek, milyen emberek, mit képzelnek a múltról, jelenről és jövőről. Tehát annyi kérdés van. Persze, hogy belekeveri majd a gazdálkodást, hogy az idősebb férfiak a katonaságot és a háborút, de hát arra való az olló.
És ha nem, akkor jó az egy másik adásnak, egy külön témaként. Az adáskörzet településeid mind végig jártad az elmúlt 30 valahány év alatt, vagy még vannak fehér foltok, ahová nem jutottál el, és talán ezután eljutsz?
Szerintem voltam mindenütt az adáskörzetben, de nagy vonalakban egész Erdélyben is, Moldvában. Nyilván lehetnek fehér foltok, de nem sok.
Amikor kiválasztottad, hogy hová menj, akkor a téma határozta meg? Vagy, na, ott nem jártam, kíváncsi vagyok, hogy kik élnek ott, mivel foglalkoznak. Vagy a lehetőségek, hogy hova engedtek terepre, mennyi pénz volt akkoriban is?
Minden változatra van példa. Volt olyan, hogy például falu ünnep volt, falu nap. Hát nyilvánvaló azt megcéloztuk. Valami rendkívüli esemény, egy-egy helyiségben nyilván elmentünk. Engedni, akárhova engedtek, nem volt azzal gond. Legfeljebb, amikor szűkült a költségvetés, akkor úgy osztották be, hogy csoportosuljunk, és akkor az autó úgy elszórta az embereket, hogy hazafele jövet begyűjtötte. Tehát ilyen szinten igen. De alapvetően nem akadályozták a munkánkat, aztán egy idő után megengedték, hogy saját kocsival is mehessünk terepre. Nem rögtön, ez odébb történt. Na hát akkor aztán kitágult a világ, akkor mehettünk.
Ez most van olyan 10 éven belül. És ez kényelmesebb abból a szempontból, hogy akkor nem kötődsz máshoz.
Tulajdonképpen ez sem alapvető, mert vittem én magammal egy-két kollégát is, hogyha nem volt, amivel neki elmennie, hanem inkább az, hogy meg lehetett állni, ahol gondoltam, lehetett bóklászni, még egy picit körbejárni ott a falu övezetébe, stb. Tehát a mozgás szabadsága az a munkádat segítette elő.
Idézzünk most egy Csíkmadarason készült falu műsorunkból, amit 1992. március 1-én közvetített a Marosvásárhelyi Rádió. Most Miklós Márton nyugalmazott tanítóval beszélget Boér Károly.
Orbán Balázs a Székelyföld leírásában így mutatja be Csíkmadarast. Áthaladva a bogáton, az ótnak ezen első szorosán, annak völgyébe érünk, hol az alábbi tekintélyes térség szűkebb völgye keskenyedik. A háttérben a legszebb idomú sziklabércek, a Kárpátoknak legszebb alakú havasai emelkednek. Lenn a völgyben egymást érő, csak nem egészen összeépült faluk hosszú sora, melyek között első Madaras, amelyről az a példa beszélt, hogy ez a falu Madaras, hol a pap is fazekas. Ma már nem létezik Madarason a fazekasság, a dánfalvi kerámiai üzem méltó utóda lett a környékbeli fazekas mesterségeknek. Szintén Orbán Balázs szerint Madaras nagyon régi telep. A Székely krónikában a Rákosi gyűlés leírásánál az ott képviselt helyiségek közt Madaras földe is említve van, mi annak már Szent István király ideje előtt létére utalna. Ugyanott említve van az is, hogy Madarasi zemere 1065-ben a kereszténység ellen fegyvert ragadván Béla király által legyőzetett. Itt említem meg, hogy valóban az Emere név ma is létezik Madaras helység neveiben, mint hogy a falu régebbi településének közelében a Madaras patakon olyan híd van, amely Zemérke hídjának neveztetik ma is. Hajdon Madaras vasbányáiról volt nevezetés. Lakói már Zsigmond királytól szabadalmat nyertek, mely szabadalmaiknak élvezetében voltak a nemzeti fejedelemségek alatt is, midőn adónmentesek lettek. Kiváltságaiknál fogva Madaras saját önkormányzati joggal bírt. Azt már abból is következtethetjük, hogy az 1585. országgyűlésre követet küldött, írja Orbán Balázs a Székelyföld leírásában.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
A hallgatók felismernek az úton, hogy ő a Boyer Károly a Marosvásárhelyi Rádióból.
Ezt még elmeséltem, a Csíki piacon barackra alkudoztam, és rám ismertek a hangomról. Na mondom, én nem olyan nagyon szeretem az ilyesmit, nem, de na, ez van.
Amióta a webkamera van az adás kabinban, annak is már lassan 10 éve, gondolom, ha nem több, azóta mind a tévéseket felismernek, de azelőtt is felismertek a hangodról?
Igen, elég gyakran. Na most Csíkba különösen, ahol sok tanítványom ma is felismer. Olyan több százra tehető a volt tanítványaim száma mostanában is.
Ez mennyire kellemes vagy kellemetlen? Mert bizonyára vannak olyan helyzetek, amikor jó volna, ha nem ismernének meg, de van, amikor tényleg úgy simogatja az ember lelkét, hogy felfedezik a nagy tömegbe, hogy ő is ott van.
Hát hogy ne lenne kellemes? Eltelt 30 év, és a tanítvány jól emlékszik, hogy hogyan játszadoztunk a barokk muzsika és Bruegel közös nevezőre hozásával. Voltak ilyen játékaim, és nézd meg, megragadt.
A munkádat, rádiós tevékenységedet a közelmúltban elismerték Bálint András díjjal. Ez nagy elismerésnek számít, főleg úgy, hogy te még ismerted is a névadóját, Bálint Andrást.
Legelőször is ez közvéleménykutatáson alapul, ez a díj. Ezért légy büszke te magad is, mert te vagy a másik díjazott. Tehát végeztek egy közvéleménykutatást egyes székelyföldi régiókban, és ennek alapján osztották ki a díjat, mert különben ezt pályakezdő riportereknek szokták adni, mint egy biztatásul, mi így értünk a közelébe. Bálint András pedig, én 1980-ban kerültem Csíkszeredába, az első pillanatokban barátommá vált. Én muzsikus voltam és zenetanár, tehát azt sem nagyon tudtam, hogy működik a sajtó. Nyilván rádiót hallgattam, tévét néztem, újságot olvastam, de a működtetését hát lehet, hogy nem is érdekelt. András viszont valahogy rávett, hogy írjak egy cikket valamiről. Azt ő leközölte. Utána írtam még egy cikket valamiről, majd még egyet. És ő biztatott és tanított, mert sokat tanított, hogy hogy működik a dolog. Végül a sajtóba találtam magam. Ezért nagy dolog nekem az ő nevével fémjelzett díjat megkapni.
Könnyű volt írni? Mert akkor még nem rádióztál. Mert bizonyára most, hogy a szavak embere vagy, legalábbis magamból indulva ki, nehezebb lenne most leírni, mint elmondani.
De tulajdonképpen ugyanarról van szó, legfeljebb több időbe kerül. Tehát van egy téma, amit körbe gondolsz, hogy leírod vagy elmondod, szerintem majdnem mindegy.
Nem ez az egyedüli díj, amit kaptál, még melyik díj az, ami olyan meghatározó számodra?
Hát én arra vagyok büszke, hogy 32. éve működnek a dolgaim. Ez a lényeg. A díjak esetlegesek, nem azokért dolgozunk.
Neked mit jelent a rádió?
A hobbim egybeesik a kenyérkereső munkámmal. Hát gyakorlatilag mindent.
Na jó, de hát ez olyan, hogy sokszor fel kell adni sok mindent a munkáért, még akkor is, hogyha ez a hobbi is.
Az a helyzet, hogy a 24 óra nem lesz 25, tehát nyilvánvalóan, ami nélkülözhető, azt félreteszed. Olyan, mint egy családi költségvetés.
Hiányozna, ha nem lenne a rádió?
Természetesen. Hát, ha egyéb nem a 32 év parancsol.
Hogy érzed, amikor csak úgy Boyer Károlyként elmész valahová? Te akkor is rádiós vagy? Mert bizonyára, hogy ott van nálad a felvevő, csak észlelet, hogy na, erről jó volna anyagot készíteni, és meg is teszed az esetek többségében.
Bizony, ez előfordul elég gyakran, de majd megtanulom, hogy ne vigyek magammal mindenhova felvevőt. Ez sem megoldás, mert a telefonod is alkalmas rá. Na hát alapvetően, ha mulatni megyek, nyilván nem újságíróként megyek, de ott motoszkál azért az agyam végébe, hogy hú, de jó lenne ezt a beszélgetést megcsinálni. Többnyire úgy szokott lenni, hogy félrehívom az illetőt, és megbeszélek egy másik időpontot. És csak megvalósul az a beszélgetés, ami ott bejött nekem.
Te gyűjtöd a telefonszámokat, az elérhetőségeket, hogy majd az jó lesz egy következő időpontban?
Melyik sajtós nem gyűjti?
Például én mindig elfelejtem, és akkor mérges vagyok, hogy miért nem tettem meg.
Na látod, szoktasd rá magad. Tehát a sajtósnak az eszköze, a magnó mellett az a kapcsolatrendszer a legfontosabb.
Van olyan dolog, amit nagyon szeretnél megvalósítani rádiósként, de valahogy még nem jött össze, és úgy még mindig ott van a bakancslistádon.
Szerintem mindenkinek van ilyen úgy félretett vágyálma, amiről nem mondott le, de taszigálja odébb, 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 odébb. Ilyen volt a gyermekek énekes versenye is, amire egy más alkalomból rákattantam, vagy pedig rávettek egyenesen. Hát Ila Gáborról van szó, hogy 2014-ben kitalálta Jobbágy Telkén a Bartók centenáriumot. Csak ugyan 1914-ben Bartók ott gyűjtött utoljára Székelyföldön, és Jobbágy Telkén több időt töltött, mint az egész Székelyföldön együttvéve. Többek között ott találta meg a Cantata Profana alapját képező román népballadát. Hát ezt én tudtam az egyetemről, de ott az emberek között teljesen más volt újra megtapasztalni. Igenis vannak emlékek Bartókról. Na de bekerültem egy csomó nagyon jó, ügyes, tehetséges gyerkőc közé, és akkor pattant a szikra. Na csináljunk egy Bartók nyomában elnevezésű énekes versenyt. Megcsináltuk, sikeres volt, jó volt, két nagyon tehetséges gyermeket is találtam, róluk majd még lesz szó, és fejlődött tovább, elmentünk más tehetségekbe is.
Azért sokan nem mondhatják el azt sem, hogy hivatalban levő pápával is találkozott, meg interjút készíthetett. Neked megadatott ez is, hogy ott lehettél tőle pár méterre?
Kétszer is. Amikor 91-ben II. János Pál pápa Budapesten prédikált, akkor is ott voltam a sajtópáholyba, méterekre tőle. Hallottam, amint magyarul prédikál. De rendesen magyarul, jó lengyeles akcentusra. Na meg most Első Ferenc pápa közvetlen közelében is előfordulhattam 2019-ben, ahonnan már élő adással jelentkeztünk, ami szerintem egy világeseménynek számít, még a rádió életében is.
Ezek neked meghatározók?
Tulajdonképpen azért, mert visszaigazolja, hogy jól gondoltam el, ami sikerült. Mert rettenetesen sok tűnődés előzte meg például a pápa látogatás közvetítését. Vastag kötek papír volt telefirkálva, Karácsony Tibi atyával, a Mária Rádió műsorigazgatójával egyeztetve. Hát, osztogattuk a papírt egymásnak, ez a témakör, te vagy ez én, de amikor megkezdtük az élő közvetítést, akkor már ösztönösen mentünk, jól éreztük már egymást akkor. Figyelted, nem beszéltünk egymásra soha, és ha poénkodtuk, azt is mégiscsak egy felekezeti rádió illemszabályai szerint tettük, de poénkodtunk. Tehát, hogy is mondjam neked, a fele készülés, a másik fele pedig intuíció az ilyesmiknek.
Sajnos elröpült az adásidő, még kérdezhetnélek itt holnap reggelig. Én azt kívánom, hogy ez a lelkesedésed megmaradjon, ez az energiád, és még nagyon sok meghatározó élményben legyen részed. Köszönöm szépen.
Én köszönöm, Janikám, és neked is ugyanezt kívánom. Hosszú rádiós éveket kívánok sok eredménnyel.
Adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm szépen.
Érkezik a Szent
Atya. Érkezik a Szent Atya. Nagyon szépen köszönöm.
Rendőrségi felvezetéssel érkezik. Több jármű egymás után, egyelőre innen nem lehet kivenni, hogy melyik jármű utasa a Szent Atya. Most hallad be ide elénk a rendőrségi felvezető autó. Érkezik egy Duster.
Különösen most, amikor 2006 Budapesten tartandó.
Most haladnak el előttünk a hivatalos autók.
Tehát egymás után sorakoznak a hivatalos diplomata autók, püspököket, bíborosokat szállítanak, újságírókat. Mellettünk megy el éppen a püspöki, illetve a bíborosi testületnek az egy része.
Őrzővédő szolgálat zárja a sort, és most lássuk, melyik jármű utasa a Szent Atya. Innen talán ki tudjuk venni, ahol most vagyunk.
Reméljük, hogy hamarosan meglátjuk a Szent Atyát, és éppen mellettünk vannak a bíboros atyák és a püspök atyák. Ők előre már bevonulnak a számukra kialakított sekrestjébe. Látom, nagyon meg vagy hatódott, kedves Karcsi.
Mi tagadás, én még voltam pápa látogatáson 1992-ben. II. János Pál pápa tartott misét Budapesten, és ott lehettem, és meghallgathattam a magyar nyelvű prédikációját. Hát félelmetes tömeg volt tekintettel a 90-es évek elejére, a világ nagyváltására. Sosem fogom elfelejteni azt a hangulatot, ami ott körbevett engem. ott nagyon sokféle ember jött össze, magam is református keresztény vagyok, teljesen megérintett és magával ragadott a Szent Atya jelenléte. János Pál pápáról akkoriban is már nagyon sokat hallottunk. Ő már úgy önmagában is egy szimbóluma volt az átmenetnek, a világváltásnak, mint ilyent tiszteltük. De még mindig nem láttuk első Ferenc pápát, aki úgy tűnik, hogy nem volt ezekben a járművekben.
Nem, ő külön autóval fog jönni, a pápa mobillal és a tömeg között fog bevonulni.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Boér Károly műsorvezető szerkesztő vendégei voltunk. A rádiós újságírás kulisszatitkaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Csak a szívünkben nem száll az idő, ami szép volt az onnantől elő. Őrzöm, míg megdobban, lángja is fellobban, örökre már. Csak a szívünkben nem száll az idő, ami elmúlt az onnan tör előbb. Lehet ez véletlen, de mindig éreztem én, érzem én, ami elmúlt, az már nem jön vissza, és a szív álmomban él, és rám talál, és már nem fáj. Csak a szívünkben nem száll az idő, ami elmúlt, az onnan tör elő. Lángja is fellobban, amíg megdobban, örökre már. Csak a szívünkben nem száll az idő, ami szép volt, az onnan tör elő. Lehet, hogy véletlen, de mindig éreztem én, érzem én. Azt, hogy úgy tudsz szeretni, ahogy réges rég.